Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma témánk a hőlégbalonozás, és vendégeim Garab Szabolcs és Nagy Balázs. Itt a szünetben említettétek, hogy a versenyzés kapcsán érdemes lenne még pár szót váltanunk a gázballonokról. Mondjátok el a hallgatóknak is azt, amit nekem meséltetek, mert tényleg nagyon érdekes.
Jó, minden évben megrendezésre kerül egy gázballonverseny. Ezek a balonok, ezek nagyjából ugyanolyanok, mint ami a ligetben is megtalálható, csak ötöd olyan kicsik. Tehát a ligetben lévő gázbalonnak a teljes gázbefogadó képessége az mondjuk 6000 légköbméter. Ezek a balonok, amikkel megversenyeznek, ezek szintén gázbalonok, csak 1000 köbméteresek. Gordon Bennett bajnokságnak hívják, minden évben egyszer kerül megrendezésre, és mindig az előző évi nyertes országából indul, és tulajdonképpen nem számít az idő, csak a távolság, ezért napokat is tudnak a levegőbe tölteni ezek az eszközök. Általában két személyes a kokpit.
A kosár.
Tehát két pilóta van a kosárba, és hát a szünetben lévő példával élve van, hogy Svájcból szállnak föl, és Görögországba szállnak le. Van egy mindenki számára elérhető applikáció is, amin ezt a versenyt real-time-ba nyomon lehet követni minden évben. Érdemes figyelgetni, mert ha Európában van a verseny, akkor hát azt hiszem tavaly előtt szállt le egy csapat Kaposvár mellett, illetve egy pedig Hajdúszoboszló környékén, vagy valami ilyesmi volt. Tehát azt tényleg látja az ember a térképen, hol járnak a balonok, lehet nekik szurkolni.
De azért így napokig összezárva egy ilyen kosárban van miről beszélgetniük a pilótáknak, vagy a versenyzőknek.
Ők sem unatkoznak, hiszen ez a Gordon Bennett kupa is fizikális elvek szerint nagyon hasonlít a hőlégbalonozásra. Tehát ők is azon dolgoznak, hogy a lehető legmegfelelőbb szélirányt találják meg, és még az a szél az még gyors is legyen, tehát hogy minél nagyobb távolságot tudjanak csenni egységnyi idő alatt.
Én nagyon szeretnék egy ilyenen egyszer elindulni. A feleségem kevésbé szeretné ezt, de
veszélyesebb?
Nem. Nem veszélyesebb.
Hát, nyilván a feleséged miatt most ezt kell mondani.
Hát igen, de hogy úgy tényleg nem veszélyesebb, csak jóval tovább tart, jóval nagyobb tervezést igényel. Tehát még a sportra egy picit visszakanyarodva, hogy mi tudunk magyar nemzeti bajnokságot, mondjuk én tudok magyar nemzeti bajnokságot nyerni, megnyertem már a cseh nemzetit, versenyzek az osztrákoknál, és még sok helyen, de például idén lesz Szegeden a világbajnokság, ahol összesen 100 csapat versenyez, de azért nem vagyunk a nemzetközi élbolyban, sajnos még hőlégbalonozásban.
Kik a legjobbak ebben?
Svájciak.
Svájciak.
Hát ez anyagi források is, tehát azért megjelenik egy svájci csapat, ott van 3 stratéga, 5 szélmérőkövető autó, 5 másik csapat, eleve pontrendszer mentén ők sokkal több csapattal mehetnek, és elkezdenek egy-egy pilótára játszani. Tehát tulajdonképpen szélmérnek egy pilótának, és az a pilóta aztán a végén megnyeri ezt a bajnokságot. De félelmetes dolgokat tudnak, nem technikailag, hanem stratégiailag. Egy-egy versenyen én láttam már olyat, hogy egy világbajnok mellett elmentem, ugyanúgy elrontottuk a célt, ő így fölment a világűrbe, tényleg én leszálltam, hogy már befejeztem, és ott álltam, és néztem, hogy mi fog történni. Uh-huh. És egy fél óra múlva leereszkedett onnan, ahol állt fönt, és egy másik széllel, ami akkor jött meg, mert egy völgybe akkor indult be a szél, el tudott menni egy következő célra, és 1 méteren belül dobott. Tehát, hogy nem értettem, hogy én meg fél órája már itt vagyok a földön.
És ez azért is érdekes, mert sokszor a meteorológia azt se tudja megmondani, hogy holnap milyen idő lesz, nem az, hogy hány méter magasan éppen milyen szél segítheti a pilótának a munkáját. Úgy hívjuk, hogy pilóta egyébként,
igen,
aki a balont vezeti?
Igen. Igen.
Említettünk már egy hazai turisztikai célpontot, ugye Szegedet, ahol a világbajnokság lesz, de úgy tudom, hogy Kaposvár is otthont ad egy rendezvénynek idén, és szerintem nagyon sok látogatót vonzanak ezek az események.
Így van. Kaposváron lesz idén a 43. Magyar Nemzeti Bajnokság, ahova külföldi csapatok is neveznek egyébként, mivel, ugye, mint a Szabolcs elmondta, nálunk nagyjából egy 10-15 pilóta között mozog az aktív versenyzők száma. Na most Kaposváron egy 20 balonos versenyre készülünk, ezért külföldi pilóták is kaptak meghívást, és május 23-26 között kerül majd ott megrendezésre ez a neves esemény. reméljük, hogy az a célunk egyébként, hogy minden évben legalább egy-két-három versenyt tudjunk rendezni az országba, mint amikor ez még a sportnak az aranykorába, a 90-es évek, illetve a 2000-es évek elején volt, akkor mindig volt Magyarországon is egy-két-három verseny. Régebben egyébként jobb, nemzetközi szinte jobb eredményeket értek el a pilóták. Most kérdés az, hogy tehetségesebbek voltak, vagy több lehetőségük volt gyakorolni. Nagyjából azt szeretnénk visszahozni, hogy tényleg legyen két-három releváns verseny itthon, akár nemzetközi szinten is, és ebből tudjon valamilyen utánpótlás kifejlődni itthon.
Eszembe jutott a múlt, hogyha föl kellene idéznünk, hogy honnan eredhet ennek, és ha nem is a közlekedési formának, mert eleinte nyilván nem arra használták, hanem valamiféle hírvívő, katonai hírvívő volt a legelső ilyen ballon, vagy ballonnak nem nevezhető, de a hővel útra küldött üzenetnek. Na segíts ebből kikeveredni nekem, Balázs.
Vannak különböző legendák. Én azt ismerem ezekből a sztorikból, hogy ugye Kínában esküvőkkor talán engedik fel ezeket a kreppapír, ballon alakú kreppapírból gyártott.
A napjainkban még mindig.
Így van. Tehát ez ott hagyomány, ugye alatt egy kis mécses pislákol, a mécses adja ebbe a kreppapírból tákolt ballonnak a hőjét, és az adja ugye a felhajtó erőt.
És úgy tudom, hogy belesuttognak jó kívánságokat ebbe a kosárba. Vagy
hát
ebbe
akkor erről többet tudsz.
A jelent azt nagyjából ismerem, a múltat nem, én talán valamikor azt olvastam, hogy a második században már valami katonai üzenetet küldtek, őszintén nem értettem, hogy tudták irányítani pontosan a szél és egyebek miatt, de
biztos,
hogy volt egy módja.
Rámentek erre a kínaiak, és kitaláltak valami, meg volt is egyébként köze a katonai hírszerzésnek az ilyen balonokhoz, de ennek viszonylag hamar leáldozott, illetve kijött ezekből a körökből. Én azt tudom, hogy ezt a kreppapíros megoldást, ezt két francia papírgyáros látta meg először Kínába, és ezek után álltak neki Franciaországba valamit összetákolni, amit először állatokkal, később rabokkal kísérleteztek ki, hogy ebbe életbe lehet-e maradni, majd végül a mongol félfivérek ugye egy sikeres repülést hajtottak végre. Ez 16. Lajos király idejében volt. Egyébként Párizsból szálltak föl, és a mai napig ott van az emlékmű Párizsban, az első hivatalos balonfelszállásnak az emlékműve.
Beszéltünk már arról, hogy milyen versenyek vannak, amik nyilvánvalóan nagyon vonzák a közönséget is, hiszen nem csak a gyerekek imádják, amikor elúszik az égbolton egy ilyen hőlégbalon figyelni, meg nézni, meg gyönyörködni benne, hanem mi felnőttek is. A turizmusban hol van nagyon nagy jelentősége a hőlégbalonozásnak? Ugye Kappadókiát azt szerintem mindenki ismeri, hogy a több száz ilyen hőlégbalont egyszerre indítanak útjára, és tényleg azok is oda mennek, akik nem utaznak rajta, hanem csak gyönyörködni szeretnének. Talán Új-Mexikóban is van ilyen.
Albuquerque-ben, igen. Ott is nagyon sok, nagyon színes fiesta, amikor ilyen találkozó van, és az csak egy találkozó, az egyszeri alkalom egy évben. Kappadókia az egész évben üzemeltetnek ott balonokat, de ugyanígy Dubajban, vagy akár itthon is utasreptetés céljából, de ezek a találkozók azok, amikor nagyon színes és látványos, nagyon sok balon száll fel egyszerre. Ennek a legjobb példája Albuquerque. Sagrantinóba, Olaszországba is szoktunk menni, vagy az osztrákokhoz egyébként télen, januárba szoktunk repülni Filcmoosból, vagy Murauból. Különböző helyeken vannak találkozók, és ezek nagyon színesek lentről nézve, föntről nagyon izgalmasak.
Itt Magyarországon vannak olyan ikonikus, klasszikus helyek, ahol beváltan működnek ezek a hőlégbalonok.
Utaztál már balonnal?
Na most képzeld el, hogy nem mertem elmesélni, de most már akkor elmondom, hogyha rákérdeztél. Egyszer igen, a Velencei tónál, és beszálltunk a kosárba. Nem is volt semmi gond egészen, amíg akkorának nem láttam a Velencei tavat, mint egy zsebkendő, aztán később, mint egy 10 forintos, és akkor így megfordult a fejembe, hogy te jó ég, mi lesz, ha kifonódik a kosár? Onnantól nekem végig az járt az eszembe, hogy én nem vagyok biztonságban, és biztos, hogy itt most valami lesz. Aztán volt a leszállásnál is érdekes színfolt, egy ilyen szántóföldön landoltunk érdekes körülmények között, de jó volt benne valami nagyon-nagyon-nagyon izgalmas.
Az élmény maga a repülés, és az, hogy te kinézel a kosárból, és erdőt látsz, vagy Velencei tavat, vagy a Balatont, vagy Győr városát, vagy Szegedet, majdnem mindegy. Ha te kötődsz az adott területhez, akkor fontos, hogy én szegedi születésüként mindig át akartam repülni a Dóm két tornya között, hogy az milyen jó.
Hogy mert... az valami?
Hát igen, az már akkor így...
Hát gondolom nem úsztad volna meg büntetés nélkül.
Hát, de repültem már át, és ugyanez, hogyha kötődsz a területhez, akkor az nagyon fontos, hogy a fölött repülj. De egyébként maga az élmény az a repülés élménye, és csak visszacsekkolva a félelmedre, én mondjuk 3000 méterre a talajtól mindig a padlót szoktam vizualizálni magam, hogy vajon tényleg jól megépítették-e a kosaramnak a padlóját, és az nem fog-e.
Akkor nem vagyok egyedül.
Nem vagy egyedül, nem vagy. Tehát én 800 repülés vagy felszálláson vagyok túl, de azért egyszer-egyszer az emberbe felmerül.
Ez érdekes, hogy mindenki azt mondta, hogy ez hogy jutott eszembe, vagy miért nem az, hogy lezuhanok, vagy nem tudom, bármi más, de ez, hogy kifonódik a kosárra, de akkor úgy látszik, hogy nem vagyok egyedül mégsem. Még egy picit beszéljünk az anyagokról, hogy tényleg hogy épül föl, miből van ez a kosár, miből van maga a ballon, mit érdemes tudni egy laikusnak ezekről?
Kezdem én a kosárral, okay. És akkor Szabolcs a ballonról beszél. A kosár az tulajdonképpen tengeri nádból van megfonva, a kosarak többsége. Ez azért van, mert amikor a ballon landol, mint ahogy veled is landolt a ballon, ott a kosár kapja a legnagyobb terhelést földetérésnél. Ugyanálunk nincsen fék, nincsen fékezőernyő, semmi, amit kinyitunk, tehát tulajdonképpen a szél által generált sebességgel fogunk minden esetben földet érni, és ez a tengeri nád az egyetlen olyan anyag, ami nagyon sokáig bírja ezt a vetemedést az ilyen földetéréseknél, és mindig visszanyeri az alakját. Rengeteg szávon van megfonva, egy is kifűződik, akkor sincsen semmi okay. baj, de nem tud kifűződni. Ez egy idő után egyébként előregedni, törni tud, de az nagyon sok idő, tehát egy ilyen kosarat kirakunk a szabad ég alá, az ott egy 10 év múlva lesz csak az enyészet elég tartósak, illetve nyersbőr van az alján, ami védi ezeket a nádakat földetéréskor, tetején pedig szintén egy szivacsos bőrözés van, ami pedig nyilván a kényelmet szolgálja.
Jó, én azért elmondanám, hogy egy acélvázra vannak fölfűzve ezek a tengeri nád darabok, tehát van ennek egy szilárd váza.
És... De így már senkiben nem lesz izgalom.
De nem is az a cél, hogy mindenki féljen a légbanozástól.
Tehát ez az a repülőeszköz, ami, ahogy az elején a Szabolcs is mondta, minden egyes eleme nagyon sokszoros túlbiztosítással rendelkezik. Tehát, hogyha itt az ég egyadt a világon minden tönkre megy a fedélzeten, és effektíve megszűnik a ballonnak a hajtóműve, ami ugye jelen esetben az égő, akkor sincsen semmi gond, mert az óriási vitorla fölöttünk, az mindig biztonságban földre fog minket juttatni.
Akkor beszéljünk az óriási vitorláról. Szabolcs, mondjál néhány szót, amit érdemes tudnunk erről a ballonról.
Attól függ, hogy mire használod a ballont, különböző méretű ballonok vannak. Egy versenyballon az 1700-2200 légköbméter tud magába fogadni. Egy nagy utasreptető ballon, amivel 16 embert el tudunk vinni, az 10500-at, tehát hatalmas különbségek vannak. Alakban is, ami utasreptető, az ilyen nagy gömbölyű, ami versenyballon, az inkább ilyen szilvamaghoz hasonló alakú. Ennek az anyaga nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy egybe-egy anyag, hanem szeletekből áll. Van egy éghetetlen háló, ami 24x16, tehát nem tudom ezt jól. Ha kiteríted, akkor ez egy nagy négyzetháló a Földön, ami össze van varva, és ezekhez a szeletekhez varják hozzá, vagy ehhez a hálóhoz varják hozzá az anyagot. Tehát ha itt bármi is elég, akkor egy-egy ilyen kocka tud elégni. Maga az eszköz az ahhoz nagyon nagy hőhatásnak kell érnie, hogy nagyobb, komolyabb kár keletkezzen benne. Általában egy-egy ilyen négyzetet szoktunk elégetni, és akkor elviszed, és varnak helyette egy újat oda. Egyébként ez egy jó hőállóságú anyag, tehát mondjuk az én balonom az 124 fokon, ott van a felső határ, de vannak 160 fokos anyagok is, tehát azért lehet főzni is a kupolába, hogyha valaki repülés közben szeretne.
Hogyha 4 napig úton van, igaz? Hogyha jól tudom, Őcsényben van egy hőlégballon múzeum, ahol emléket állítanak a hazai hőlégballonozásnak.
Van egy emlékmű az Őcsényi repülőtér területén, ami az első magyar hőlégballon tábrázolja, a Pannonia névre keresztelt Hotel Alfa 001-es Lajstrom számú balont, illetve van egy múzeum is Hőcsényben, egy balonmúzeum, ami szintén a reptér területén az irányító torony, volt régi irányító toronyban megtalálható. Ott tulajdonképpen a komplett magyar történelem be van préselve abba a múzeumba, tehát érdemes ellátogatni és megnézni, ha valaki arra jár.
De az első balont pedig a szolnoki reptárba lehet megnézni, tehát az is ki van állítva.
Na, hogyan csináljunk, urak, akkor kedvet a hőlégballonozáshoz? Most már elmondtunk minden olyat, hogyha ez is az történik, akkor is minden félelmünket megosztottunk a hallgatókkal. Kinek ajánljátok egyrészt a sportot, és turisztikai szempontból mondjuk szintén kinek ajánljátok?
Turisztikai szempontból bárkinek. Nagyon sokan elmondják, hogy ők félnek a magasba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez turisztikai szempontból egy állítható magasságú erkély. Tehát, hogyha egy erkélyen nem fél valaki, akkor ebbe a kosárba se fog rettegni. És nagyon sok embert láttam már kosárba magam mellett. Az első pillanatban persze mindenki megijedt, hogy elemelkedik a földtől, de aztán utána ez feloldódik, és az ember felemeli a tekintetét, körbenéz a tájon, és azt mondja, hogy fú, hát ez fantasztikus, mert ilyen csendben, ilyen szép környezetben nem tudod máshol átélni ezt az élményt. Tehát ennyi ideig, mert egy ejtőernyős azért jóval kevesebb ideig tudja ezt a csendet és ezt a környezetet megtapasztalni.
Akkor a turisztikai szempontból bárkinek, aki esetleg sportként, szabadidőként a szabadidei eltöltéséhez választja, milyen képességekkel kell rendelkezni? Ugye azt mondtad, hogy válasz egy réteg sportot, és ha kicsit tehetséges vagy benne, akkor hamar sikereket élsz. Mi az a pici tehetség, vagy mi az a kis hozzáadott érték, ami itt kell, ami nélkülözhetetlen?
Koncentráció, csapatjáték, rengeteg idő, ami mindenképp szükséges ahhoz, hogy te egyáltalán ezen az úton elindulj, és aztán utána hát ugyanúgy, ahogy minden légijárműre itt is egy ha te pilóta szeretnél lenni, akkor oktatáson kell részt venned, le kell vizsgáznod, és rengeteg időt beleölni. Tehát ez a 200 óra azért az nagyon sok idő a levegőben ahhoz, hogy utána csak azt mondom, hogy már az eszköz körülbelül arra megy, amerre én szeretném. Nem ér meglepetés annyi, mint előtte, vagy tudom, hogy miért ért meglepetés. De hát várunk sok szeretettel, tehát azért mi megyünk versenyezni, és hát várjuk a csapattagokat, és úgy indul mindenki, hogy akkor eljön egyszer egy versenyre, beleszeret ebbe a sportba, és aztán utána ezen az úton mi tudjuk segíteni is őt, hogy végül ő pilóta legyen. De hát azért nagyon-nagyon sok befektetést igényel, és ez nem csak anyagi, hanem jelentős idő, és nem is tudom, tanulási folyamat, amit bele kell ebbe tenni.
Meg szeretnék el a koránkelést, az még egy
igen,
fontos
az kiderült, hogy a termék nagyon ne zavarja meg a munkát.
Ha nem is szeretni, de legalább elviselni.
Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem a stúdióban. Nagy Balást és Garab Szabolcsot hallottátok. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
És tőletek is búcsúzom, kedves hallgatók, az Egy életemet hallottátok. Aki a mai műsor ismétlését szeretné meghallgatni, a szombaton 3 órától teheti meg a Rádiókáfén. Aki pedig a korábbi műsoraimat szeretné visszahallgatni, az keresse az Egy életemet a Spotify csatornámon. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!